No, tehát akkor szeretettel köszöntelek benneteket, és kezdjünk hozzá idei tanulmányunkhoz. És hát az eddigi sorozatunkra igaz volt az, hogy a Jelenések könyve az csak egy rendező elv, akkor a mostani sorozatunkra még inkább igaz lesz, mert gyakorlatilag a témának a jelentős része nem az Új Szövetségben található, hanem az Ószövetségben, vagy a héber írásokban, amint ezt majd látni fogjátok. És igazán a királyság témáját érintettük már különböző tanulmány sorozatokon, aki volt itt a Jézus élete sorozaton, ahol a négy evangéliumot párhuzamosan vettük végig, az már hallott tőlem a királyság témájáról. Más szempontok alapján, és talán érintettük egy kicsit ebben a sorozatban is, de most egy kicsit másképp fogjuk ezt a témát megközelíteni, bár valamennyire azért utalok arra is, ahogy már ebben foglalkoztunk korábban. Igazán, ahogy készültem erre, meg ahogy ez a téma így előjött, az erősödött meg bennem, hogy ez egy elképesztően elhanyagolt téma, és legalábbis a saját tapasztalatom az, hogy én szinte egyáltalán nem találkoztam ebben a témával szisztematikus tanításban az egyházon belül, ott, amerre én jártam. Miről beszélek? Tehát amit velem már tanultatok, az a királyságnak a különböző megjelenési formái, de arról nem beszéltünk még, hogy a királyság, mint téma a Bibliának az egyik legátfogóbb, a kezdetektől a végéig megjelenő olyan témája, ami a komplett történelmi képét és irányát meghatározza az írásoknak. Itt most egy rövid, ilyen átfogó képet láttok, amit aztán egy kicsit jobban ki fogok bontani. Mire gondolok? Tehát a királyság témája így jelenik meg, megjelenik a teremtésben, az 1 Mózes 1-2-ben. Isten maga, mint a teremtésnek a királya, hatalmat ad a teremtményének az embernek, arra, hogy mindazt, amit ő teremtett, birtokba vegye és uralkodjon rajta. Igazán az, hogy Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára formálta, ez utal arra, ahogy Isten a saját hatalmát átruházza és kiterjeszti az emberre. Tehát az embert uralkodásra teremtette, és megbízta bizonyos feladatokkal, ami aztán nagyon gyorsan az 1 Mózes 3-ban elbukik. Hogy mennyire gyorsan, persze ezt nem tudjuk, tehát igazán nem tudjuk, hogy az ember mennyi időt töltött ott abban a abszolút tökéletes állapotban, amit Isten megteremtett. Nyilván azt látjuk, hogy nem annyit, hogy mondjuk ebben az állapotban például elkezdjen szaporodni. Tehát azért azt gondoljuk, hogy ez az állapot nem tartott túl hosszan, de igazán nem tudjuk, hogy meddig tartott. Azt látjuk, hogy ebben a programban történik egy bukás, az ember kudarcot vall a teremtett világ fölötti uralkodásban, és mind a Isten képmása, és mind a teremtés viseli ennek a kudarcnak a pusztító következményeit. És ez ma is tart tulajdonképpen, és igazán Istennek az innentől kezdődő munkája ebben a tervben, ebben a programban azt a célt szolgálja, hogy helyreállítson valamit, amit ott az elején megteremtett. Az 1 Mózes 3.15-ben jön az első ígéret, amit aztán ígéretek sokasága követ, és egészen a Malakiásig úgy foglalnám össze, amit látunk, hogy Isten már ott garantálja az asszony magjának a végső győzelmet, az ellenség fölött, aki a bukást kiváltotta, illetve befolyásolta az embert, tehát sátán hatalma fölötti győzelmet garantálja, visszafordítja a bukást, és az ember végül uralkodni fog a teremtés fölött. Utána a negyedik pontban azt látjuk, hogy az evangéliumok beszélnek arról, hogy a megígért mag eljön, és a levelek beszélnek arról, hogy mi ezután az embernek a feladata és szerepe ebben a korszakban, tehát a Mesiás elhozza az áldozatával a megváltást, és a halála és feltámadása alapja lesz az eljövendő kornak. Nem valósul meg minden a halálával és a feltámadásával, és itt pont, itt nagyon sok minden szétválik ezen a ponton, ugyanis ennek az értelmezése, hogy itt ebből mennyi valósul meg, az befolyásolja az egyháznak a teológiáját, gondolkodását, és az, hogy milyen a gyakorlata. De az biztos, hogy Isten itt mindent elvégzett, a kérdés az, hogy abból mennyi valósult meg, és mennyi fog megvalósulni még a jövőben. És a teljes helyreállításról aztán a Jelenések könyve beszél, illetve az ide kapcsolódó héber írások proféciái. Mindenek helyreállításával valósul meg Isten királyság programja, Jézus sikeresen fog uralkodni a föld fölött, és végül a királyságot átadja az atyának. A messiási királyság az nem a végcél, hanem a végső eszköz, hogy Isten mindent tökéletesen helyreállítson, amit eltervezett, és amikor ez megvalósul, akkor jön el az örök rend. Most olvassuk el azt a részt, amennyit a Jelenések könyve beszél erről az időről, és kicsit nézzük meg ezt is közelebbről, de igazán nem itt fogunk időzni, csak egy kis időt töltünk, mert mondom, ennek a témának a nagy része nem itt található. De olvassuk el most a Jelenésekben az erről szóló részt a 19.1-től 10-ig. És láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél volt a mélységnek a kulcsa, és egy nagy lánc a kezében, és megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre, és vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre, és láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nekik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig még meg nem elevenedtek, még nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első föltámadás, boldog és szent, akinek része van az első föltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővel 1000 esztendeig. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akinek száma, mint a tenger fövenye, és feljövének a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szállott alá, és megemészté azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetetett a tűz és a kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. Tehát, mint ahogy említettem, igazán a eddigi hívő életem gyakorlatában nem nagyon találkoztam a messiási királyság korszakáról szisztematikus tanítással. Ha egészen őszinte vagyok, még érintőleges tanítással sem nagyon találkoztam, legalábbis biblikus módon. Általában, de nem arról beszélek, hogy az egyháznak az a szeglete, amire majd utalni fogok, hogy aki amillenista módon közelíti meg ezt az írásokat, és úgy néz ki a kép, hogy van a mostani kor, és utána van az örök rend, és a kettő között semmi más nincs. Nyilván ott nem beszélnek arról, amiről most beszélünk, mert nem hiszik el, hogy ez van. Hanem arról beszélek, hogy az egyháznak az a szeglete, aki úgy közelíti meg, hogy ezt elhiszi, az se foglalkozik tulajdonképpen ebben a korral. Hogy jelenik meg, amit én tapasztaltam, ezek nem teljes válaszok, de igazán, amit én magam láttam magam körül, egy nagyon leegyszerűsített kép él az egyház azon köreiben is, ahol ezt amúgy hiszik, hogy ez egy valós kor lesz, és ott is úgy gondolkoznak, hogy igazán ez nem feltétlenül egy fizikai, hanem inkább egy spirituális dolog az, hogy mi hívők vagyunk, aztán meghalunk és föltámadunk. És ez egy ilyen spirituális kép, de hogy ez fizikálisan megmutatnák nekünk, hogy ez mit jelent, és hogy ez egy fizikai valóság, és ez egy földön levő valóság, ez nem nagyon jelenik meg. Vagy például az a leegyszerűsített kép, hogy a királyság már nem a nemzetekről szól, hanem az egyénről szól, mit mondtam, tehát mi élünk, kapcsolatban vagyunk a megváltóval, és ha meghalunk, a mennybe kerülünk. Körülbelül ezt a képet ismerjük. Aztán a szokásos dolog, hogy a királyság már nem Izraelről szól, hanem kizárólag Jézusról szól, mert Jézus mindent beteljesített, ő teljesíti be a proféciákat, tehát gyakorlatilag Jézus Istennek a kiváló fia, Izrael mint nemzet elbukott, de Jézus mint Isten kiváló egyszülött fia betöltött az összes proféciát, tehát benne lett igenni, ámenni minden, és Izrael föloldódott ebben a képben. Vagy az a leegyszerűsített kép, hogy a királyság többé nem nemzeti, hanem nemzetközi, tehát nemzetek fölötti, és már nem beszélünk igazán nemzetekről, mert új teremtények vagyunk, minden újjá lett, és nincs különbség férfi és nő között, és mindenben egyenlők vagyunk, és így tovább. Most ezt nagyon általánosan mondtam el, de általában én ezt a képet látom megjelenni. Emellett még látok rossz beidegződéseket, hogy ez egy általános igehirdetői gyakorlat sokszor, hogy bizonyos igéket nem arra használunk a tanításban, amiről az ige szól, hanem arra használunk csak, amit mi akarunk mondani, és akkor ilyen ugródeszkaként nyitjuk ki a héber írásokat, és általában az egyházra mondunk valami alkalmazást. Alkalmazni persze lehet, csak az probléma, hogyha nem a maga kontextusába tanuljuk meg az igéket, és így egy nagy része az ószövetségi proféciákat kár tud szenvedni. A megszokott allegórikus modell még olyan közösségekben is megjelenik, ahol elvileg nem így közelítik meg a proféciákat. Aztán egy nagy problémája ennek az egész témának, hogy nagyon érzékeny, mert megosztást hoz. Tehát igazán ebben mindig ugye az antiszemitizmus mindig megjelenik e körül a téma körül, mert ennél zsidósabb téma nincs. Tehát arról tanítani, hogy egy zsidó király fog uralkodni Jeruzsálemben a világ felett és a pogányok felett, azért ez egy meredek üzenet, valljuk meg. Aki elhiszi, még az is nyele egyet, mikor hallja. Tehát ez ki tudja csapni a biztosítékot, még a látens antiszemitáknál is. Azokból pedig bőven akad magyar hazánkban, a kis közösségekben is, meg a nagyokban is mindenfelé. Tehát, hogy igazán az a fajta filoszemitizmus, ami ezt a témát biblikusan közelíteni meg, és foglalkozna is vele, az szerintem ritka. De most kíváncsi vagyok, egy kicsit titeket is meg akarlak kérdezni. Van olyan, aki részletesen tanult erről a korról már?
Nálunk volt egy jelenések könyve sorozat.
De a jelenések könyve sorozat az érinti szisztematikusan a messiási királyságot? Azt tudom. Hát a jelenések könyve persze, hogy ez egy izgalmas téma. Valaki volt olyan Isten tiszteleten, ahol a messiási királyságról úgy beszéltek, csak egy ige hirdetés kapcsán, mint egy fizikai valóság, a jövő, és ez nem a Jehova tanúinál volt?
Budán.
Na jó, de ott azért nagyon befolyásoltam már az emberek. Csak viccelek. Igen. Tehát nyilván nincs ez mindenhol így, de amit én tényleg láttam, hogy akik tartják is ezt valamennyire, és ennek a létét nem vitatják teológiailag, még ott is az a kép él általánosan az emberekben, hogy nekünk egy ilyen spirituális jövőnk van. Föltámadunk, élünk, elmegyünk a mennybe, körülbelül ez. És hát a Jehova tanúit említettem, ha valakik sokat ártottak ennek a kérdésnek a biblikus megközelítésének, akkor azok a Jehova tanúi, mert ilyen kis füzetecskékkel rohangásznak, amin ilyen bárányok, meg nem tudom mik vannak festve, és beszélnek egy korról, amiről az ember ilyetten néz, mint valami, mi a csuda lehet ez. És ugye csak zárójelben jegyzem meg velük kapcsolatban, hogy elég nehéz velük kommunikálni, mert annyira ki vannak találva az ő megközelítési módjaik, de általában ezeknek a zárt szektorrendszereknek az egyik gyenge pontja, hogy Izraelnek minden ígéretét saját magukra értik. És itt nagyon könnyen megfoghatók, mert ebben nagyon gyengék ezen a területen. Nem is értik, mikor az ember elkezdi magyarázni, hogy ez nem neked szól ez az ígéret, tehát teljes tévedésbe vagy. És valóban, tehát nekik van egy fizikai képük a királyságról, de az a fizikai kép az rájuk vonatkozik. És minden, ami pozitív, és mondjuk Izraelről szól, vagy Jeruzsálemről szól, vagy erről, az mind bennük teljesedik be. Ha a mormonokhoz mentek, akkor ott meg a mormonokba, és valószínű így tovább. No, az írásnak háromféle fő megközelítése van ehhez a 10 vershez, amit most felolvastunk, és eddig ugyan négyféle vonalat mutattam a jelenések könyvével kapcsolatban, hogy lesz ebből 3, ugye ez a 4, amit mondtam, hogy 4 nagy megközelítése van a témának, talán emlékeztek rá, akik a Jelenések könyvét magyarázzák, van az úgynevezett historikus, ilyenek a klasszikus protestánsok, akik általában úgy látják a Jelenések könyvét, hogy az az egész történelmet egybefoglalja, tehát a történelemnek a folyamatát írja le képekben, és ahogy ez szépen beteljesül a történelem, ez egy általános képet mutat a Jelenések könyve a történelemről. Aztán van az a protestáns megközelítés, vagy a katolikusoknál is jelenlevő preterista megközelítés, a preterista azt jelenti, hogy múlt, tehát hogy minden beteljesült igazán 70-ig, a könyvet 70 előtt írták, a Jelenések könyvét, és gyakorlatilag a Jeruzsálem bukása és Izrael szétszóratásával lezárult ez a kor, és vannak a komplett preteristák, akik szerint tényleg minden beteljesült, és 70-ben Jézus visszajött, és láthatatlan módon uralkodik. Vannak a fél preteristák, akiknél a Jézus visszajövetele még nem teljesült be, de az összes többi beteljesült. Ebben mélyen most nem mennék bele, ez a szisztéma jól ki van dolgozva, ha olvassátok, meggyőző, tehát meglepődnétek mennyire. Azért annyira nem, hogy meggyőzön, de hogy tehát egyszer egyáltalán nem akarom nevetségessé tenni. Ugyanis nagyon sok mindent ők is képesek nem allegórikusan, hanem szó szerint magyarázni. Kis nehézségekkel azért, mert a Jelenések könyvében azért elég sok olyan kép van, amit nehéz beletolni a zsidó háborúba ott 70 körül, de nekik sikerül. A következő megközelítés, és ez a mi megközelítésünk, ez az úgynevezett futurista megközelítés, ami a Jelenések könyvét a második, harmadik fejezet utántól, ami az egyházról szól, a jövőbe helyezi, és különösen 6-tól 18. fejezetig kig ezt a nagy nyomorúság témaként tárgyalja, és így a mostani fejezeteket is ide soroljuk, amiket olvasunk. A spirituális megközelítés pedig, ez a negyedik megközelítési módja, az, hogy hát minden képet allegórikusan valami módon magyaráz, én általános igazságokként. Na most miért lett ebből a négyből három? Azért, mert ugye itt most erről a konkrét korszakról van szó, tehát itt csak három dolog fog megjelenni, az, hogy valaki premillenista, tehát, hogy még a millennium előtt állunk, valaki amillenista, nem hisz a milléniumba, hanem általánosan allegórikusan gondolkodik erről a korról, vagy posztmillenista, aki azt mondja, hogy a milléniumban élünk, és miután a milléniumnak vége lesz, akkor jön látható módon vissza a messiás. Ez a három fő irányzat van ezzel a 10 verssel kapcsolatban. Amit mi képviselünk, az a premillenizmus. Mit jelent ez röviden? Tehát az, hogy a sátán megkötözése az egy jövőbeli folyamat még. A messiásnak a második eljövetelekor fog megtörténni. Az 1000 év, azt gondoljuk, hogy ez egy szó szerinti időszak. A messiás uralkodni fog Jeruzsálemből, a sátán szabadon lesz engedve az 1000 év végén, akkor lesz az utolsó lázadása és elhitetése, ez vezet a kor végéhez és lezárásához, és illetve a sátán legyőzése akkor és megsemmisítése, és a korszak avval zárul, hogy a nagy fehér trón ítéletével meg lesznek ítélve a bűnösök, és ezután jön el az örök rend, az új ég és az új föld, a millénium után, tehát az új ég és új föld teremtése a millénium után történik. Ez röviden a kronológiája annak, amiről amúgy mi beszélni is fogunk, ez a premillenista megközelítés. Az úgynevezett amillenista, ami azt jelenti, hogy nincs millénium, vagy a millénium csak egy általános leírása a jelenkornak, ők úgy tartják, hogy a sátán megkötözése mutatja Jézus Krisztus győzelmét a kereszten, a sötétség erői fölött, tehát már meg van kötözve a sátán. Az 1000 év az egy hosszú, meghatározatlan időszak, és ez az egyháznak a kora. Ez különben Ágostontól származik leginkább ez a megközelítés, de Ágostonnak az értelmezését a protestánsok is ugyanúgy átvették, tehát a protestáns egyházak jelentős része amillenista. A sátán ennek a korszaknak a végén rövid időre elszabadul, üldözi a gyülekezeteket, és a korszak végén pedig aztán ugye meg lesz ítélve, mennyből alászálló tűz megemészti a gonoszokat, Krisztus eljön másodszor, következik az általános feltámadás, és a jónak és a gonosznak meg lesz az ítélete, és utána jön el az új ég és az új föld. A posztmillenista az részben hasonlít az amillenistához, igazán vagy tartja az 1000 évet, vagy nem, de azt gondolja, hogy ez a kor nem egy egyre hogy is mondjam, elerőtlenedő egyházi irányba megy el, hanem az egyház egyre erősebb lesz, egyre jobban átveszi a hatalmat, egyre több helyen uralkodik, és a végén győzni fog, és mikor győzött akkor, és tökéletes és szeplőtelen lesz, akkor megérkezik a megváltó is. A sátán megkötözése számukra is az evangélium sikeres győzelmét jelenti. Mint mondtam, az ezer év vagy szó szerinti, vagy nem, de mindenképpen dicsőséges az időszak már a második eljövetel előtt. És általános feltámadás és ítélet következik a második eljövetelkor. Tehát ez a három nagy megközelítése van ennek a 10 versnek, a pre, az a és a posztmillenista. És ezt a három megközelítést két nagy tábor használja. Bocsánat, egy kicsit ilyen teológiai elhelyezés, de hát azért nem már tudni, hogy hol vagyunk. A két fő teológiai tábor, aki ezt használja, az egyik az úgynevezett szövetségi teológia, a másik pedig az úgynevezett diszpenzacionalista teológia. Nem mélyednék bele, hogy ez micsoda, két dolgot mondanék róla, csak a szövetségi teológia a Bibliát úgy foglalja nagy képbe, hogy két szövetség van benne, a Cselekedetek szövetsége és a Kegyelem szövetsége, és erre építi fel az egész bibliai képét. Az egyháznak a jelentős része szövetségi teológián alapul. A egyháznak jóval kisebb része, igen, a szövetségi teológia, látjátok mind a három megközelítést. Tehát van szövetségi amillenista, szövetségi posztmillenista, és szövetségi premillenista, tehát mind a három irányzat megjelenik. És a másik nagy tábor, de sokkal kisebb, mint a szövetségi, az az úgynevezett diszpenzacionalista. A diszpenzacionalista megközelítés üdvtörténeti korszakokban gondolkozik, és ebben az irányzatban csak a premillenista megközelítés jelenik meg. Ez abból fakad, hogy a diszpenzacionalisták az igét szó szerint értelmezik, amikor lehet. A szó szerinti értelmezés automatikusan vezet a premillenista megközelítéshez egyébként. Az ötödik megközelítésük, már említettem, ők a Jehova tanúi, de rájuk nem fogunk kitérni. Na most menjünk egy kicsit oda ehhez a szöveghez, amit fölolvastam. És igazán függetlenül mindentől szeretném ezt a szöveget veletek egy kicsit megnézni, és mutatni több mint 10 érvet, hogy miért lehet szó szerint értelmezni ezt a szöveget. Ugyanis se az amillanista, se a posztmillenista megközelítés nem értelmezi szó szerint ezt a szöveget, hanem allegórikus módon érti. De ugyanakkor azokat a részeket, amikről beszélni fogunk, sokan értik szó szerint, csak kivéve az ezer évet nem értik szó szerint. Tehát vannak olyanok, akik több mindent szó szerint értenek, majd most mutatok ilyen példákat, csak az ezer évet gondolják úgy, hogy ez szimbolika. Igazán, hogyha a többi részt nem értenék szó szerint, amit majd mutatni fogok, akkor több problémával szembesülnének az értelmezés során, mint amennyi előnye van az allegórikus megközelítésnek. Tehát például azt mindenki elfogadja, hogy Sátán és Jézus Krisztus ebben a szövegben szó szerinti, de azt a legtöbben, mint mondtam, elutasítják, hogy az ezer év a szó szerinti. Na most 12 érvet fogok mutatni, ami ebbe a szövegbe szó szerint értelmezhető, és azt gondolom, hogy a legjobb megközelítés ezeknek a dolgoknak a szó szerinti értelmezés. Egyik-másik nagyon banális lesz, de mégis elmondom, mert valami, ugye az ember szokva van egyfajta bibliai olvasáshoz, és hogy szokványosan olvassa, automatikusan beugranak már a régi reflexek, és azt úgy érti, és föl se tűnik neki, hogy azt úgy értette, közben valaki másnak lehet, hogy az egyáltalán nem azt jelenti. No, tehát a szöveg az egyes versben említ egy angyalt, aki leszáll a mennyből. Ez most szó szerint történik, vagy allegórikusan? És az írásban számtalan példát látunk, ahogy angyalok hajtják végre Isten rájuk bízott feladatát, több mint 90 alkalommal mutat ilyet az írás, Mózes első könyvétől egész a Jelenésekig. Azt mondja, hogy a mennyből száll alá, és mondjuk evangéliumi körökben nyilván egyértelmű, hogy ez egy valóságos hely. A Messiás és a szentek most is ott élnek, a Zsidó levél 12-22-24 szerint, de nem mindenki számára ilyen egyértelmű. Aztán, ugye ez volt az első két pont, aztán a harmadiktól a hatodik érvekben látjuk az angyalnak a konkrét leírását. Azt mondja, hogy van nála egy kulcs, amire azt mondja, hogy a mélység kulcsa, és egy láncot tart a kezében. Ez egy szó szerinti leírása egy bizonyos eseménynek. Látunk ilyen leírást máshol. Igen, például a Júdás levélben találunk szintén láncokat, és olyan láncokról beszél a Júdás levélben, amit az örökké valóságban használnak, tehát a spirituális valóságban használnak valakinek a megkötözés, személyek megkötözésére. Ott a gonosz angyaloknak a megkötözésére használják. Tehát abszolút jogos ezeket szó szerint értelmezni. Aztán itt látjuk a mélység kifejezést, ami nem egy misztikus vagy allegórikus hely. A Lukács 6-ban például egy nagyon valóságos démon beszél erről a helyről, ennek a létezéséről, vagy például a Róma 10.7-ben szintén olvashatunk erről a helyről, Róma 10.7, vagy a Jelenések 9.1-ben, ahonnan innen jönnek föl az angyalok, és innen indul el az a 200 milliós hadsereg, ami aztán az egyik világháborút okozza a nagy nyomorúság alatt. Aztán látjuk a sárkányt, a régi kígyót, ördögöt, sátánt, és valóságos személynek ábrázolva, és számtalan példát látunk arra, hogy ez egy valóságos személy. Aztán látjuk a királyi székeket, személyeket, akik ezen ítélnek, ami egy valós hely, és ezek a személyek a Mesiás adta tekintéllyel ítélnek. Látjuk őket máshol is, Máté 19.28-ban, vagy látjuk ugyanezt a Jelenések 2.26-28-ban is. Aztán a 10-estől a 12-es érvek az, hogy valóságos embereket látunk, akik a hitük miatt mártír halált szenvednek. Ez egy nagyon valóságos dolog. A Jelenések 6-ban olvashatunk erről. És aztán látjuk Isten beszédét, ami valóságos módon kézzelfoghatóan a rendelkezésünkre áll. Például Pál az élete végén egyszer azt kérte, hogy a tekercseket, a hártyákat, ami az Istennek a rögzített, valóságos, kézzelfogható beszéde, azt hozzák el neki a 2 Timóteus 4.13-ban. Tehát, hogyha ilyen sok információt tudunk szó szerint érteni, akkor azt gondolom, hogy már csak ebből a szövegből is logikus az 1000 évet szó szerint érteni, miért ne tennénk avval az információval, hogy szó szerint értjük, amelynek csak egyetlen egy feladata van, hogy megadja annak a kornak a hosszát, amit a héber írások már nagyon sok szempontból megtanított. Igazán semmi más nem tesz, mint 6-szor leírja a pontos hosszát ennek a korszaknak. És a Bibliában az ismétlés az egy nagyon fontos elv, ha valamit 6-szor leír, akkor elég furcsa lenne, hogy ez közben nem úgy gondolná, hogy mondja. No, tehát ennyit magáról erről a szövegről, de mint mondtam, a Mesiási Királyságnak az alapja nem ez a szövegrész, hanem a komplett héber írások képe, és az a kép majd, amit most szeretnék bemutatni nektek, Isten királyság programjáról, arról a kronológiáról, ahogy Isten helyre akarja állítani azt, amiben az ember elbukott. Tehát igazán az érvemnek a legerősebb pontja az lesz, hogyha nincs ez a korszak, akkor igazán nem valósul meg az, amit Isten meg akar valósítani. Tehát, hogyha nincs a Messiási Királyság, akkor Isten terve elbukott, és nem valósul meg az, amit Isten elkezdett az 1 Mózes 1 és 2-ben. Akik tavaly voltak, illetve bocsánat, tavaly előtt akkor volt a Jézus élete, azokkal részletesen foglalkoztunk a királyságnak a különböző megjelenési formáiról, és egy picit ezt is szeretném átismételni, hogy ezt is lássuk. Ugye eddig arról beszéltem, hogy a királyság témája végig vonul, és igazán egy összefogása a Bibliának. Magának a királyságnak viszont különböző megjelenési formái vannak, és erről szeretném most a következő pár percben pár bibliai dolgot megosztani szeretnék. Tehát az első és a legösszefogóbb vetülete a királyságnak Isten egyetemes királysága. Mit jelent ez? Az, hogy Isten mindenek fölött levő uralkodó, nincs semmi az ő akaratán és tudtán kívül, soha nem néz úgy, hogy meglepődik, hogy valami megtörtént, tehát nem esik a figyelmén és a tudtán kívül semmi. Ez nem jelenti azt, hogy Isten mindennek feltétlenül a kiváltója lenne, és az oka, és az egyetértője, de azt jelenti, hogy Isten mindenről tud, nem lepődik meg, hogyha a Barcelona meccset vesztett a Real Madriddal szemben, vagy semmi ilyen apróságon, de nem feltétlenül ő rendeli el, hogy a Barcelona meccset vesszen. Ezen különben többen vitatkoznának, tehát van olyan megközelítés, ami szerint mindent Isten rendel el. Nekem ezzel nagy problémáim vannak, mert az emberi szabadság és a bűnnek a hatását nem nagyon jó visszavezetni Istenre minden ponton, tehát elég nagy felelősségünk van nekünk is. No, de ebben nem mélyednék bele, a lényeg az, hogy Isten egyetemes király királyságában Isten mindenható, szuverén, uralkodik, és minden ez alatt van. Az más kérdés, hogy nem minden alakul úgy, ahogy Isten tökéletes akaratába szeretné, hogy alakuljon, de Isten ezeket is kézben tartja. A spirituális királysága Istennek az egy szűkebb dolog. Spirituális királyságnak nevezzük azt a, hát hogy is mondjam, nem közeget, hanem mondjuk úgy, hogy Ádámtól, tehát az Ádámtól kezdve az utolsó születendő emberig mindazok beletartoznak Isten spirituális királyságába, akik elfogadják Isten uralkodását. Függetlenül attól, hogy ez már megvalósult-e a Földön vagy nem, tehát önkéntesen térdet hajtanak a királynak, még akkor is, ha a király uralma ebbe a korszakban nem látható és nem valóságos. Tehát nincs úgymond látható fizikai hatalmi területe, de mégis azt mondják rá, hogy igen, ámen, te vagy az Isten, ez Isten spirituális királysága, tehát minden hívő beletartozik Ádámtól majdan az utolsó hívőig. Istennek a teokratikus királysága az már egy fizikai megjelenési királysági forma. Igazán Izraelen keresztül kezdi el Isten megvalósítani ezt a fajta teokratikus királysági programot, ugyanis választ egy, hát elhívja először Ábrahámot, de Ábrahámon keresztül egy nagy nemzetet hív el egy bizonyos szolgálatra, és ahogy majd látni fogjuk, az ő szolgálatuk része az, hogy rajtuk keresztül Isten a saját királyságát megvalósítsa a Földön. Aztán látjuk, hogy elhoz egy uralkodót, Dávidtól, egy dinasztiát megteremt, és erre a dinasztiára külön odafigyel, és ebben a dinasztikus rendben hozza be az ő egyszülött fiát, aki majd király és uralkodó lesz egy eljövendő királyságban. A titkos királyságról majd fogok több szót mondani, most csak annyit, hogy a titkos királyság az akkor lép életbe, amikor elutasítják a messiásnak a fölajánlott királyságát a zsidók, a Máté 13-ban, és itt a program egy nagyot fordul, de erről egy picit részletesebben beszélünk még. És az ötödik királysági forma, ami a tulajdonképpen egy témánk lesz, a messiási királyság, ahol mind az megvalósul, amit Isten meg akart valósítani, ami a végső módja Istennek mindannak a helyreállítására, ami az 1 Mózes 3-ban tönkrement. A messiási királyság tehát nem a végső cél, hanem a végső eszköz, hogy elhozza az örök rendet. Ennélkül a végső eszköz nélkül nem lenne mindaz helyreállítva, amik tönkrementek. Ha ez a lépcsőfok kimaradna, akkor egy csomó dolog sérülne, és nem így van fölépítve az egész Biblia és az egész biblikus történelem. Nyelek egyet, és megkérdezem, hogy esetleg kérdés van-e, vagy bármi ezzel kapcsolatban. De 12-ben. Hát a 13-ban a titkos királyságnak a megjelenési formái vannak leírva. A 12-ben van az elutasítás, igen. Oké, akkor még egy kicsit a szünet előtt belevágunk a magába a királyságnak a történelmébe, hogy ez hogy alakult, és adjunk egy ilyen általános összefoglaló képet. Tehát, mint mondtam, Isten királyság programja az átfogja az egész bibliai történetet, egy meghatározó keretet ad neki, és ahogy láttuk, jelen van a teremtéskor, az Éden kertjében, Isten rendszeres kapcsolatot ápol Ádámmal, Évával, és nem a bukáskor jelenik meg először, vagy azután, amikor elrejtőznek, hanem a Föld az Isten emberrel folytatott párbeszédének a kiválasztott helye, és itt látjuk a királyságnak a tiszta megjelenését, egy bűn nélküli helyet, egy bűn nélküli időszakot, és Isten és embernek egyfajta tökéletes közösségét. Igazán, ezt most csak zárójelben jegyzem meg, és ez egy nagyon más tanítás lenne, de a férfi és nő biblikus kapcsolatát igazán ebből a perspektívából kellene leginkább vizsgálni, mert azt gondolom, hogy az uralkodás és az a körüli problémák ebben a témában jelentősen összefüggnek ebben a témával. Tehát ha a tökéletest keressük, akkor ne a bukás utáni mondatokat nézzük meg, amit mond a férfire és a nőre, hanem a bukás előttit. És mikor a Pál beszél a férfi és nő kapcsolatáról, akkor ne a bukás utáni képbe tegyük bele, hanem a bukás előttibe. És azt hiszem, akkor egy más kép fog kialakulni a házasságról. Erről sok mindent lehetne mondani, két dologra gondolok, ugye a bukás után Isten bizonyos dolgokat kijelent. Azok a kijelentett dolgok nem feltétlenül pozitívak. Azok olyan igazságok, amik meg fognak történni a bukás után, de nem Istennek a legjobb terve, ugyanis Istennek a legjobb terve éppen elbukott az ember bukásával. A férfira azt mondja, hogy uralkodni fog a nőn, a nőnek azt mondja, hogy ő epekedni, vagy más fordításban azt mondja, hogy meg akarja szerezni a férfi uralmát. Tehát egy ilyen harc alakul ki. Na most a nagy kérdés az, hogy a férfi és nő viszonyában milyen az egyensúly a bukás előtt, és nem az, hogy milyen a bukás után. Mert a bukás utáni egyensúly az már egy bukott egyensúly. Nem tudom, hogy érthető, amire gondolok. Tehát mikor azt mondják, hogy te uralkodni fogsz a feleségeden, akkor ez Istennek nem az az uralkodási képe, ami a bukás előtt megjelenik. Akkor azt kell megnézni, hogy a bukás előtt mi jelenik meg. Ugye ott nagyon árnyalt utalás van a férfinek a vezető szerepére, hogy egyet azért mondjak ilyen árnyaltat, ugye ő ad neveket az állatoknak, ez tényleg nagyon árnyalt, azt gondolom, de van egy másik utalás arra, hogy ő teszi felelőssé a bukásért. Tehát, hogy van egyfajta felelőssége spirituális igazságokban. Na azt gondolom, hogy a viszonyban ugyanez a spirituális felelősség kell, hogy megjelenjen, és leginkább, mikor Pál a nő-férfi viszonyáról beszél, erről a spirituális felelősségről beszél. Ez a kulcsa a házasságnak. Amit visszanéztek a történelembe és láttok a nő-férfi kapcsolatába, azt jobb, igen, szomorúsággal szemlélni. Tehát az elnyomás, meg minden, amit így visszanézve látunk a nők felé, annak semmi köze a Bibliához. És az a szomorú tény, hogy nem az egyház hozta el a nők szabadságát, hanem a sokat szídott világi liberalizmus. Nem tudom, hogy az egyház, mint rendszer, mint politikai rendszer hozott-e valami jót. Ha valaki tud majd valamit nevezni, akkor szívesen meghallgatom, de valahogy Isten mindig más dolgokat kellett, hogy használjon, és nem a nagyra nőtt egyházi birodalmat, hogy pozitívumokat hozzon el a normál hívő életbe. Na, ez zárója bezárva. Ugye a bukás a közösség végét jelenti, a kertből való kiűzetés, spirituális és későbbi fizikai halált is jelent, tehát ugye ez nem volt benne a képe, és vége lesz a királyság tökéletes állapotának, illetve hát a királyság kezdetének a tökéletes állapotának, mert ugye az lett volna a feladat, hogy majd sokasodjanak és benépesítsék a földet ebben a tökéletes állapotban. És Isten és ember közé egy átjárhatatlan szakadék kerül, és Isten ebben az állapotban nem engedi meg, hogy egyenek az élet fájáról, ami Isten tervezett királyságának különben egy lényeges, központi eleme, és vissza fog térni majd az örökrendben. Sőt, a milléniumban is megjelenik egy hasonló fa, az Ezekiel 47:12. ír erről, vagy az Ézsaiás 65:22, és az örökrendben pedig a Jelenések 22:2-ben jelenik meg. Tehát, amint mondtam, az embert uralkodása teremtette hasonlatosságára, hogy uralkodjon állatok, tenger, ég, föld fölött, és sokasodjon, és uralma alá hajtsa a földöt. És itt van a két kulcsmondatot, föl is olvasom, sőt hármat, az egy, mert ez a királyságnak ezek a mondatai, az 1 Mózes 26-tól 28-ig. Mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. És megáldotta Isten őket, és mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Tehát többes számba mondja nekik ezt az uralkodást. És bár a királyság véget ért Ádám és Éva bukásával és kiüzetésével, az embernek az uralma, még ha egy korlátozott módon is, a föld fölött megmarad. Erről beszél például a 8. Zsoltár, ha elolvassátok ezzel a szemmel, vagy ezt látjuk a Dániel könyvében, ahol a Nebukadnezárnak az uralma le van írva. Tehát az emberek királyságai ezután sokkal inkább a saját vágyaikat tükrözik. Uralkodnak ugyan, de a kormányzásuk az egyre inkább eltávolodik Istennek a szolgálatától, és nem véletlenül nevezi aztán azt a kort a babiloni fogságtól kezdve a Biblia a pogányok idejének. És ahogy Dániel különben előre látta, ennek a kornak a végét a messiás és a szentjeinek az eljövetele és uralkodása jelenti majd. Ott a szentjei, az különben a zsidókat jelentik, és nem az egyházat a dánieli képben. A bukás után aztán nem volt királyság, tehát Isten időről időre beavatkozik, amikor látja, hogy elhatalmasodik a gonoszság, eljön az özönvíz, vagy Bábelnél összezavarja a nyelveket. Egy valamiről folyamatosan elkezd gondoskodni, ez pedig a magnak a vonala. A mag vonala az, amin el fog jönni a 3.15-ben megígért szabadító. És látszik, ahogy ezt értik a akkori emberek, és ahogy félreértik, de értik, hogy valakit várnak. Éva már Kainnál értette azt, hogy jön a szabadító, mert azt mondja Kainra, hogy szültem fiat Jehovát. Tehát értette, hogy Isten ember fog... Tehát ez hihetetlen teológia, mert azt hiszi a saját fiára, hogy az Jehova, tehát hogy Isten ember, mert érti, hogy Isten egy ilyen programot hoz. Mit ért félre? Az időzítést. Tehát Kain ugye az nem a messiás volt, mint ezt igen hamar bebizonyította. Tehát Éva valamit értett, de valamit nem értett. Aztán Noé apjánál is látjuk, hogy látja, hogy a fia szabadító lesz, és látja, és erről profétál, de azt nem látja, hogy ez nem a megígért messiás, hanem ez egy fizikai szabadítás az özönvízből, és az emberiséget menti meg. Tehát a magvonalon keresztül Isten folyamatosan gondoskodik, hogy elhozza majd az egyszülött fiát, és ezt nevezhetnénk tulajdonképpen királyi vonalnak is, ez egy enyhe túlzás abból a szempontból, hogy királynak igazán csak Dávidtól nevezhetjük, de mégis ez az a vonal, ami aztán elvezet a messiáshoz. Négy feltétel nélküli szövetséget látunk, aztán a messiási királyság eljövetelében ezek kulcs szerepet játszanak. A mai alkalmon ezekről most nem fogunk beszélni, csak megemlítem őket. Az első és mind a négynek az alapja, illetve a következő háromnak, az Ábrahámmal kötött szövetség, ami egy emberrel kötött szövetség, de kiterjesztve egy egész népre is, amit aztán megerősít Izsákban és Jákobban is ezt a szövetséget. Utána később látni fogjuk a Föld szövetségét, ami igazán a messiási királyságra előremutató szövetség, mert a megígért föld, amit uralnia kellene ennek a választott népnek. Aztán látjuk később, ahogy Isten elérkezettnek látja az időt, és behozza a királyi vonalat, és azt már meg is őrzi onnantól kezdve, Dáviddal, és látjuk a dávidi szövetség megkötését, ahol Isten megígéri a fiának, a Salamonnak, illetve a Dávidnak, hát a Salamonon keresztül már az örökkévaló házat, az örökkévaló királyságot és az örökkévaló szemét, az örökkévaló országot, és igazán nem is Salamonon keresztül fog ez eljönni, hanem a másik vonalon, a Nátáni vonalon keresztül fog ez eljönni. Ez a dávidi szövetség. És ugye ezek feltétel nélküli szövetségek. A feltétel nélküliség annyit jelent, hogy ezeket Isten garantálja, hogy beteljesíti. Nem jelenti azt, hogy nincsenek feltételek a szövetségben, ami az engedelmesség, hogy bizonyos dolgok beteljesüljenek, de Isten garantálja azt, hogy a történelem egy bizonyos pontján ez meg lesz. És a negyedik szövetség, a Jeremiás 31-ben az az új szövetség, ami garantálja ennek a népnek, amit Isten elhívott, kiválasztott, és a királyság szolgálatára akart felkészíteni, hogy amennyiben ez elbukik, akkor is helyreállítja őket, és tökéletes néppé teszi őket olyanná, akik mindenki ismeri az Istent, és egyiknek se kell a másikat tanítani az Isten útjára. Ez az új szövetség. Ez négy feltétel nélküli szövetség a zsidó néppel, és ezek az alapjai, ezek a szövetségek Isten királyság programjának. Tehát ezek már új korszakot indítanak el, ezek a szövetséget, de vegyük észre, hogy az izraeliták, tehát már megvan az ábrahámi szövetség, a földszövetsége, a másik kettő még nincs, és az izraeliták még 400 évig, több mint 400 évig nem részei Isten királyság programjának, Egyiptomban szenvednek, és Egyiptom történelme összefonódik ezzel az időszakkal. Ekkor válik ez a néhány család egy hatalmas néppé, és Isten itt látványos és félreérthetetlen módon beavatkozik az emberiség és a zsidóság történelmébe. Ez lesz az egyiptomi kivonulás, és utána a Sínai hegyen adja Isten a következő üzenetet Izraelnek, és ezt majd a szünet után mondjuk el, hogy mi itt az üzenet. Ez lesz a királyság első pontjának megjelenése Izrael életében. Pici szünet, esetleg ha van kérdés, akkor kérdezzetek. Volt egy halk kérdés, mert hangosan még nem mertek kérdezni, és ugye az a királyságra úgy vonatkozott, hogy mi föltámadott testben leszünk, ott viszont lesznek, akik a fizikai testükben lesz szaporodás, és igen. És ez egy jó kérdés, mert általában a leegyszerűsített kép az úgy egyszerűsíti le az erről való gondolkodást, hogy egy spirituális jövőt tárnak, vagy egy lelki jövőt elénk, és igazán már a második-harmadik századtól kezdve annyira bejött a görög platóni filozófia gondolkodásba, hogy a fizikait, a testet kezdték a rossznak, a bűn forrásának tartani, és csak ami a spirituális, a lelki, szellemi, ami fölött áll. Tehát a kettő között egy ilyen antagonisztikus, kibékíthetetlen ellentét alakult ki, és ez a kép rányomta a teológiára és a bélyeget. Pontosan úgy jelenik meg, hogy ugye ez egy fizikai, és a zsidóknál még minden fizikailag történt, az a korszak véget ért, és az egyház az pedig már egy ilyen spirituális valóság, és a spirituális lesz az egésznek a vége. Na most távolról sem így van, ugyanis Isten igazsága nem vagy-vagy, hanem és fizikai, és szellemi. Tehát a kettő együtt valósul meg, és a messiási királyság pontosan az a kor lesz, ahol ennek a kettőnek az egysége és a harmóniája együtt lesz jelen. Tehát most azért, bár nagyon igyekszünk behozni a spirituális, isteni valóságot a jelenünkbe, és szeretnénk, hogy minden tökéletes legyen, meg ugye vannak a anyagi sikeres mozgalmak, a mindenki meggyógyul mozgalmak, de valahogy még azért annyira nem megy se egyik, se másik. Akinek meg nagyon megy, mert az anyagi az szerintem más forrásból táplálkozik, de ezt hagyjuk. Szóval, hogy igazán semmi ebből nincs még itt jelen. Viccesen szoktuk mondogatni, hogy egy jobb kórházban többen meggyógyulnak, mint egy erős gyülekezetben. De tudom, ez rossz vicc, de hogy nincs itt még a messiási királyság, csak ezt akartam mondani. Tehát ennél még lesz jobb kor, akik azt tanítják, hogy ez a messiási királyság, akkor nagyon rossz szegletében élünk mi ennek a királyságnak. Na visszatérve, ott fejeztük be, hogy Isten beavatkozik természet fölötti módon Izrael életében, és látjuk a törvényadást és a következő igéket a 2 Mózes 19.4.6-ban. 2 Mózes 19.4.6. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket, csak a sasszárnyakról jutott eszembe, hogy ez nem az amerikai légierő, a jelenések könyvében ott néha arra szokták értelmezni, de Isten már a zsidókat is sasszárnyakon hordozta. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek nékem papok birodalma, az eredetiben királysága, és szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Tehát itt látjuk az első utalást arra, hogy Isten újra foglalkozik a királyság kérdésével, és látjuk Isten tervét, hogy Izrael nemzetét, mindenkit egységben királyi papsággá szent nemzetté tegye. És mindez elválasztja őket a többi néptől, és egyfajta speciális kapcsolatot jelent Istennel. És a mózesi feltételes szövetség parancsolatai, ennek a ratifikálása, jóváhagyása jelenti Izrael nemzetének és királyságának a megszületését. A nép engedelmességétől függ, hogy mennyire válnak Isten akarata szerint királysággá. Tehát a korszak kezdetét Isten speciális jelekkel, csodákkal erősíti meg, a vezető szerepét, Mózes szerepét megerősíti, kialakítja a kormányzásnak a rendjét, annak a hierarchiáját, a papokkal, a vénekkel, és Isten dicsősége is megjelenik, hitelesíti az egész nép számára a történteket. Tehát az uralkodási forma Istennel kezdődik, mint legfőbb tekintély, utána Mózes, aki Istennek a közvetítő tekintélye, és utána pedig a vének és az izraeliták. És ez Izrael teokratikus királyságának a kezdőpontja. És aki kiemelkedő a királyságban, az jutalmul közelebb kerül Istenhez, és ez az elv a milléniumban is meg fog jelenni. Tehát ez a fajta jutalmazási elv, amit a mózesi törvényekben is láttok, áldások és átkok révén, valamilyen módon a királyságban is jelen van, így ebből a szempontból kell értelmezni az egyházban, a tanítványságban való jutalmakat és figyelmeztetéseket. Az egyház eltéveszti, mikor a tanítványságnak ezen részeit üdvösségi kérdéssé teszi, mert így a hívőknek a helyes motivációját rúgja fenékbe azzal, hogy a hívők attól rettegnek, hogy most van üdvösségem, vagy nincs, vagy jobb esetben, ha van, akkor most meg kell tartanom, vagy bizonyítanom kell, vagy munkálnom kell, vagy hogy. Persze írja az ige, hogy munkáljunk az üdvösségünket, de ez a megszentelődésre vonatkozik, tehát az üdvösségnek van három különböző aspektusa. No, tehát az ottani jutalmazás és mindez az egész kép a királyságra mutat előre, és nem az üdvösség elvesztésére, vagy nem elvesztésére, vagy megszerzésére. De ez megint csak egy zárójeles megjegyzés ehhez kapcsolva itt. Tehát Isten terve szerint Izrael bizonysággá lett volna az egész világ az összes többi pogány nemzet számára, bizonyság mindarra, hogy mennyire dicsőséges Isten kormányzása alatt élni. A nép és az emberek azonban csak részben váltak képessé, hogy ezt bemutassák, részben váltak képessé, hogy megtapasztalják az áldásokat, mert az engedelmességük részleges. És a mózesi szövetség nem helyezte hatályon kívül viszont az ábrahámi szövetségnek az ígéreteit. Tehát ezek az ígéretek nem múlnak, az ábrahámi szövetség ígéretei nem múlnak Izrael engedelmességén, hanem Isten ígéretén nyugszanak. És Isten ideális terve szerint Izraelt a népek feletti uralkodásra szánta. 5 Mózes 28.1-ben ezt mondja. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyet én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. Az engedetlenség miatt azonban Izrael népe nem tölti be a számára rendelt szerepet, tehát Isten tágabb értelembe vett fia, akit kihozott Egyiptomból, elbukik az engedelmesség próbáján. Isten terve azonban nem val kudarcot, és Isten egyszülött fia minden tekintetben betölti, illetve be fogja tölteni Isten tervét, és helyre fogja állítani a népet is. Tehát Izrael történelme eme szakaszában nem tölti be Istennek a teljes tervét, a neki szánt szerepet, Isten folyamatosan fölhívja a figyelmüket a prófétákon keresztül, hogy eljön egy idő, amikor Izrael egyesülni fog újra, és szent nemzetté válik. Az, hogy Isten királyság programja visszaszorul, azt mutatja a Sekinának az eltávozása, ahogy ezt látjuk az Ezékiel könyvében nagyon részletesen leírva. Tehát a Sekina, Isten dicsősége ott lakott, Izraelben ott lakott, először a sátorban, aztán majd a templomban, a Szentek Szentjében, de egy bizonyos pont után nem tolerálja a bűnt, és véglegesen ott elhagyja Izraelt. Ezután jön majd az átmeneti időszak, és eljutunk az első eljövetelig a királyság kronológiájában. És Máté, a négy evangélium közül Máténak a fő témája, Jesua, a király és Isten királysága. És azt látjuk, hogy a király úgy érkezik meg, hogy jön előtte egy hírnök, és minden, ahogy kell egy királyságban, úgy történik, mert ki jönne először, ha nem egy hírnök, hogy bejelentse, hogy jön a király. És a hírnök is hirdeti a királyságot és a király megérkezését, és aztán megérkezik a király. És az zsidók egy szó szerinti királyságot vártak, mert egy szó szerinti királyságról olvastak a proféciákban. Látják, hogy ezek az ígéretek teljesítenék be az Izraelnek adott szövetségeket, és semmi nem utalt arra, hogy bármi új definíciója lett volna Jesua megjelenésekor a királyság programjának. Tehát Keresztelő János és Jesua is megtérésre és bűnbánatra hívja Izrael népét. Ez megint egy olyan téma, a megtérés és a bűnbánat kérdése, ami a keresztény világban késhegyre menő harcok zajlanak, de meg kell érteni, hogy Isten itt egy olyan népet hív megtérésre és bűnbánatra, aki Isten népe, aki ismerte Istent, akivel kapcsolata volt. Tehát itt nem a babiloniakhoz jött el Isten, vagy nem tudom kihez, hanem Isten népéhez. Azokat hívja helyreállásra valamihez, ami már nekik megvolt. Ahhoz nem lehet helyreállni, ami még meg se volt. Ott a nulla pontra kell visszamenni. Tehát nem lehet összekeverni egy szövetségi nép, egy Istent ismerő nép, az igéjével rendelkező népnek a helyreállási felszólítását a egyéb népeknek szóló üzenettel. Az nem ugyanaz. Tehát Isten helyreállásra, megtérésre hívja őket, mind a hírnökön keresztül, mind a megváltón keresztül, és azt mondják, hogy a királyság elközelített. A királyság még nem volt ott, de azt mondják, hogy elközelgett. És mindezek tudatában gondoljatok a szokásos imára, a messiásnak az imájára, Máté 6.9.10-ban, amikor azt imádkozzuk, hogy jöjjön el a te királyságod. Nincs még itt a királyság, de az az imánk, hogy jöjjön el a te királyságod, hogy miképpen mennyben úgy a földön is. Tehát a fizikai és a spirituális tökéletes egységért imádkozunk ebben az imában. Már ha csak magát az imát is mondunk, nyilván ezek témák. Ez az ima rész, az egyik legfontosabb része, ezzel kezdi a messiási királyságnak, Isten végső igazságának, amivel helyreállítja azt a programot, amit elkezdett a történelem elején. Erről szóló ima itt az elején. A nemzeti elutasítás vezet a megbocsáthatatlan bűnhöz, erről már részletesen tanultunk, és most ebben nem mélyedünk bele, de kulcs, kardinális fordulat, ugyanis a királyság programjában akkorát fordulunk, mintha valaki vitorlázott, mikor megy széllel szemben, és jön át a bumfa, és aki nem figyel oda, az beleveri a vízbe. Tehát tudjátok, hogy az a fa nagyon erősen jön át a vitorlán, és ha így áll, és csak így néz, akkor csak leüti, mikor fordít a kormány a széllel szembe haladva, csak így cikcakba lehet menni. No, itt a bumfa úgy szembe jött, hogy az egész nemzetet fejbe verte, mert innentől kezdve, mikor elutasítják hivatalos szinten a messiást, akkor innentől kezdve azt mondja nekik, hogy gonosz parázna nemzetség. Tehát elkövettek valamit vezetői szinten, ami nem volt megbocsátható, nem volt visszafordítható. Az egyéni életet ez nem érintette a megváltás szempontjából, de a királyság programját és a nemzetnek az állapotát megváltoztathatatlanul érintette. És igazán annyira jelentős ez a fordulat, hogy ennélkül nem érthető a négy evangélium és az, hogy Jézus miért tesz bizonyos dolgokat először így, és aztán miért tesz egészen másképp. Olyan, mintha valami, tehát nem lehet igazán érteni. Mik változnak meg? Legalább négy nagy területen totális változás van a szolgálatában. A jeleket már nem Izraelnek adja, a nemzettől az apostolok felé fordul, őket képezi. Előtte a csodákhoz nem kellett hit, meggyógyított bárkit. Miért? Mert bizonyítani akarta, hogy ő a messiási király. Volt, aki nem is tudta, hogy ki volt az, aki meggyógyította. Kérdezték fel, hogy ki gyógyított meg, és mondja, nem tudom. Utána hitet kért. Miért? Mert az egyénnel kezdett el foglalkozni, más lett a program. És azt mondta, hogy ne mondjátok el senkinek. Ez csak a zsidók esetében volt így, nem a pogányoknál különben. Eddig mindenkinek hirdetni kellett, hogy kicsoda ő, innentől kezdve azt mondja, hogy senkinek nem mondjátok, kicsoda vagyok én. Péter megvallása a legjobb példa, amikor Péter megvallja, hogy kicsoda a Mesiás, és azt mondja, hogy nem mondjátok senkinek. A tanítási módszere gyökeresen megváltozik. Idáig világosan tanított, innentől kezdve a tömegek felé kizárólag példázatokban tanít. És még azt is mondja, hogy elvétetett tőlük, és látván ne lássanak, halván ne halljanak, és hogy ugye volt egy részleges világosságuk, és az a részleges világosság is elvétetik tőlük. Mi veszi itt kezdeteit? A Máté 13-ban a királyságnak egy új megjelenési formája, innentől kezdve a titkos királyság veszi kezdetét. Az új szövetség használja ezt a kifejezést, és a titok szó, erről részletesen tanultunk másfél éve a sorozat elején, a 8 titka van az új szövetségnek, és 2 sátáni titka, és a titkok olyan dolgokra vonatkoznak, amit a héber írások nem jelentettek ki, de az új szövetség prófétái behoznak a kijelentett igazságok közé, és ki lesznek jelentve. És evel kapcsolatban az nem volt titok, hogy Isten a pogányok felé fordul, mert ez ki lett jelentve több prófétánál, de az, hogy az egyházban a kettőből az ellenségeskedés lerombolja egy zsidóból és nem zsidóból egy új embert hoz létre, ez titok volt, erről beszél az Efézus 3.1.10-ben például Pál, használja is a titok kifejezést. Most csak azt olvasom, nem olvasom föl az egészet, hogy tudnili Efézus 3.3. Hogy tudnili kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amit előbb megírtam röviden, és akkor itt elmondja, hogy a pogányok örököstársak, egy ugyanazon test részesei, tagjai, és hogy lerombolta a közbevetett válaszfalat, ez a mózesi szövetség volt, ami elválasztotta Istennek a nemzetét, hogy szent nemzet legyen, és ne keveredjen. Tudjátok, ez mindig milyen probléma volt, hogy az izraeliták, ha keveredni kezdtek, hogy ebből mennyi baj származott. Ugyanezt erre a titokra utal a Kolosse 1.25-27-ben, azt mondja, hogy lettem ennek szolgájává Isten sáfársága szerint, mert az evangéliumnak, melyet nékem adott tirátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét, tudnilik ama titkot, amely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni, hogy milyen nagy a pogányok között, eme titok dicsőségének gazdagsága, tudnilik, hogy a Krisztus ti közöttetek van. És utal a példázatoknál is, Máté 13-nál, illetve a Márk 4.11-et olvasnám most föl, amikor a tanítványai nem értik, hogy miért így beszél az emberekhez, és azt mondja, hogy néktek adatot, hogy az Isten királyságának titkát tudjátok, ama kívüllevőknek pedig példázatokban adatnak mindenek. Tehát a messiási királyság helyett a királyság programjának 5. megjelenési formája, a titkos királyság vette kezdetét, és a Máté 13 példázatai, amiben most egyáltalán nem mélyedünk bele, írják le ennek a korszaknak a megjelenési formáját. Tulajdonképpen mi is ez a titkos királyság, amit ezek a példázatok kifejtenek? Alapvetően a messiás első eljövetelétől a második eljöveteléig tartó időszak, igazán a legjobb szó lenne a egész keresztény látható világ, amit ez leír, leírja a körülményeit, amik a Földön uralkodnak, addig, amíg a király a mennyben tartózkodik, és a királyság titkai igazságokat jelentenek ki Isten örökké való céljáról, kapcsolódva az örök egyetemes királyság programjához. Ez a titkos királysági forma, ez külön kezelendő az összes többitől, nem ugyanaz, mint az örök királyság, mert a titkos királyság időben csak erre az időszakra korlátozódik, nem ugyanaz, mint a teokratikus királyság, mert nem korlátozódik egy nemzetre, Izrael nemzetére, ahogy eddig Isten teokratikus programja arra korlátozódott, hanem ez a titkos királysági időszak zsidókat és pogányokat egyaránt magába foglal. Nem ugyanaz, mint a spirituális királyság, mert abban csak hívők tartoznak bele. A titkos királyságban viszont egy elképesztő keveredés látható, és ebbe a búza és a konkoly szétválaszthatatlanul összekeveredik. És nem ugyanaz, mint a messiási királyság, mert ez nem volt titok, sőt, ez sok kijelentés tárgya a héber írásokban. A titkos királyság az nem maga az egyház benne van a titkos királyság programjában, illetve időszakában. Sokkal kiterjedtebb valóság a titkos királyság. Igen. Azt lényeges még itt megemlíteni, hogy ha az egyház történelmet nézzük, akkor azt látjuk, hogy az egyház egy jelentős része úgy érti, hogy a királyság valamilyen formában itt van, és sokat tett, hogy tűzzel vassal ezt létre is hozza. Na, semmi, amit az egyház ezen a téren tett, az nem tartozik hozzá a biblikus királyság képéhez, ugyanis az a királyság, ami fizikailag itt megjelenik, nincs jelen. A titkos királyság annyit jelent Isten királyság programjából, hogy egyéni döntés alapján bárki Isten eljövendő királyságának az állampolgára lesz. De úgy vagyunk mi, mint állampolgárok egy eljövendő királyságnak más országokban. Ettől az a királyság nincs itt, de az állampolgársági jogot már meg lehet kapni. Ettől nem lettünk királyság, a gyülekezet nem egy királyság, a pásztorok nem királyok, a család az nem egy királyság, bár tudom, hogy szokták tanítani, hogy a férj az pap, király, próféta. Annyira király a férj, amennyire Jézus király most megmosta a tanítványai lábát, tehát itt lehet kezdeni a királyságot, semennyivel jobban. Majd a messiási királyságban azt mondja az egyházról is, hogy az egyház is vasveszővel uralkodik, de ezt még nem kell gyakorolni a családokba se. Tehát, hogy nem papkirály prófétaságból még nagyon kevés valósul meg most. Kicsit így viccesen mondom, de ez azért voltak olyan közösségek, ahol nagyon komoly téma volt, és hát hogy ne mondjam, milyen félreértésekhez is tud ez vezetni. Igazán azt gondolom, hogy három területen is nagyon félrement ez a királyság kérdése. Az egyháznak a komplett képe, amit magáról alkotott, a gyülekezetnek a képe, amit magáról alkot, és a családnak a képe, amit magáról alkot. Mind a három területet másképp kell szemlélni Isten királysági programja alapján. Nyilvánvaló, hogy Isten királysága, a fizikai megjelenési formája elhalasztódik. Például a Máté 25.31 azt mondja, mikor pedig eljön az emberek fia az ő dicsőségében, és ő vele, mint a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Mikor majd eljő. Tehát világosan beszél arról, hogy nem ül addig a trónján, amíg újra el nem jön. Tehát a messiási királyság még mindig eljövőben van, ahogy mondtuk az imában is, hogy jöjjön el a te királyságod, még mindig az az ima, hogy jöjjön el a te királyságod. És az apostolok kérdésére Jeshua válasza az, hogy a királyság nem érkezett el az evangélium idején, azt mondja, mikor azért azok egybegyűltek, ez Apcsel 1.6, megkérdezték őt mondván, Uram, vagy nem ez időben állítod-e helyre az országot, a királyságot Izraelnek? Mondta pedig nekik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Apostolok éppen befejezték a 40 napos kiképzést a messiás feltámadás utáni időszakban, és azt mondja az írás, hogy Jeshua tanította őket szólván az Isten királyságára tartozó dolgokról. Ez volt a központi téma, az Isten királysága. Károliban az ország van, de az eredeti a királyságot akarja. És a tanítás végén megértik, hogy a királyság helyre lesz állítva Izrael számára. Ez a kérdésnek a kontextusa. Hiszen ha a királyság már eljött és meg lett alapítva, akkor a válasz erre utalna. Ehelyett van egy elutasító válasz az időpontot illetően. Lesz ugyan helyreállítása Izrael számára, de az időpont az atya tervében van elrejtve. Pünkösd nem hozza el a királyságot, és Cselekedetek 3.17.21-ben Péter úgy utal rá, ami még mindig eljövőben van. Föl is olvasom ezt, mert ugye mondom, hogy az egyházat sokan úgy szemlélik, mint a királyságnak egy jelenlevő formája. Közben azt mondja 3.17.21, de most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképpen a ti fejedelmeitek, az Isten pedig, amikről eleve megmondotta, minden ő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, és elküldte a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett, akit az égnek kell magába fogadni, mind addig az időkig, míg len újjáteremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten, minden ő szent prófétájának szája által, elejétől fogva. Zárójelben jegyzem meg a minden újjáteremtés, itt a messiási királyságnak a megújításáról beszél, és nem az örökrendnek az új ég és új földjéről, azok az új ég és új földről, örökrendről nem látnak a proféták, az ószövetségi proféták a messiási királyság végéig látnak, annak a megújításáról, ott is lesznek földrajzi megújítások, de az nem egyenlő az új föld és új ég teremtésével. Tehát látjuk, hogy csak a második eljövetel hozza erre a helyreállítást, a királyság ígéretét, és a királyság ígérete továbbra is Izrael reménysége marad, és a messiás nemzeti elfogadásához, az új szövetség beteljesüléséhez kötődik. István beszéde és vértanú halála jelenti a Jónás jelének a végső elutasítását, és ez a végleges nemzeti elutasítása a messiás halálának és föltámadásának. Mi volt a Jónás jele? A Jónás jele a föltámadás jele, és azt mondta a messiás nekik, hogy nem kaptok más jelet, amikor jelet kértek tőle, csak a Jónás jelét. A Jónás első jele volt a Lázár föltámadása, amit elképesztően körültekintően tett meg, és ez volt az első, és ezt fölfogták a főpapok és a vezető pap, mert onnantól kezdve már nem csak a Jesuát, hanem Lázárt is meg akarták ölni, és értették, hogy ez egy nekik adott válasz. A második jele, a Jónás jele, az a messiás saját feltámadása volt, ezt hivatalosan Istvánnál megkövezésnél utasítják el, és a harmadik pedig a két tanúnak a halála és feltámadása lesz, amire elindul Izrael megtérése a nyomorúság közepén. Meddig uralkodik a messiás majd a királyságban, amíg az összes ellenségét legyőzi. És amikor ez megtörténik, akkor átadja a királyságot az atyának. Tehát a millénium egy átmeneti időszak, egy dicsőséges időszak, amikor a messiás már vasvesszővel uralkodik, illetve az egyház is uralkodni fog, és Izrael is uralkodni fog. De egy átmeneti természetű kor, a messiási királyságban lesznek még nem hívők, és lesz még egy végső lázadás. És emlékeznek arra az ígére, hogy végsőként töröltetik el a halál. Tehát még ott nincs, ugye az ádámi átok része a halál. És a halál nem lesz még eltörölve a messiási királyságban sem, ugyanis aki fizikailag születik meg, az meghalhat. Nem feltétlenül hal meg, mert aki hisz a messiásban, az végigéli a királyságot. Úgy tűnik, hogy van egy türelmi 100 éves időszak, amire utal az egyik profécia, hogy a gonosz is csak 100 éves korában átkoztatik meg, de lesz bizonyos halandóság. Csecsemő halandóság nem lesz, arra utal az ige. Tehát egy jövőbeli földi királyságról beszélünk, és János is látja ezt a jövőbeli földi királyságot, és a Jelenések könyve ír róla így, hogy az egyik abszolút kulcsvers az a Jelenések 5.10. És tettél minket, ami Istenünknek, királyokká és papokká, vagy királyi papokká igazán, vagy a királyság papjaivá, és uralkodunk, vagy uralkodni fogunk, az eredetiben jövő időben van, a Földön. Hol? Azt mondja, a Földön. Tehát a királyi papság hol fog uralkodni? Mi hol fogunk uralkodni? Azt mondja, a földön. Tehát akiket Jeshua megváltott vérével, a helyzetüket tekintve, a királyságnak a polgárai lettek, a királyság kezdetét illetően János jövőidőt használ, az uralkodás helye a föld, semmilyen módon nem lehet leszűkíteni a királyságot a mennyre. A szentek hatalmat kapnak Jézustól a nemzetek fölött, ahogy Jézus hatalmat kapott az atyától. És nem csak Jézus uralkodik vasvesszővel, hanem a szentek is a 2.26-27 szerint. És aki győz, aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól. A premillenista megközelítés kritikusai gyakran hangoztatják, hogy a Jelenések 20.1.6 nem tanítja a szentek uralkodását a földön, de itt a Jelenések 5.10 az minden kritikát elsöpör, mert ez egyértelműen a földre helyezi az uralkodást. Tehát a szentek eljövendő földi uralma a messiási királyságban, a királyság definíciója, hogy Dániel profétálta a Dániel 7.27-ben is. És a milléniumot követi az örök rend, ekkor tér vissza az ember intim kapcsolata a teremtőivel, ahogy az Édenben volt. Minden elvégeztetett, minden újjá lesz, ez lesz a királyság végső és tökéletes formája. És befejezésül van egy pár problémás vers a témát illetően, és kérdés, tessék!
Mi az a vasvesszővel uralkodás?
A vasvesszővel uralkodás az a politikai berendezkedésnek az a kifejezése, hogy ez nem egy demokrácia lesz, hanem egy Isten által vezetett tökéletes teokrácia, tehát királyság. Ugye a demokrácia az nem királyság, a vasvesző itt nem arról szól, hogy szúznak, vágnak mindenkit, hanem arról, hogy a rend isteni módon lesz fenntartva, és tökéletesen. És ez lesz úgy számon kérve, tehát, hogy a teokratikus uralkodási formára utal ez. Nyilván van egyfajta szigor ennek a behajtásában, hogy látjuk például, hogy a nemzeteknek föl kell menni Jeruzsálembe, aki nem megy föl, büntetést kap, tehát hogy ebben látunk bizonyos ilyen jogi szigorokat. De nyilván a világosság is akkora lesz, hogy annak mértékében ezek jogos dolgok lesznek.
Ugye maga a szó, hogy vasvesző,
ez a jogi formát. Igen. Igen, arra, hogy ez egy teokratikus királysági forma. Mivel van király, illetve királyok királya, van király, mert Dávid lesz a király, vannak uralkodók, vagy hercegek, akik között például ott lesz Zorobábel, mert az ige külön említi, és mások, van a 12 apostol, van külön zsidó, és van külön pogány ága az uralkodásnak, tehát ez egy komplett uralkodási rend, aminek középpontja Jeruzsálem, és aztán onnan a többi hatalmi ágazatok, a fizikai királyok, vagy vezetők a nemzeteken. És az egyháza maga megfelelő pozíciójában. A 20. században terjedt el az a megközelítés, ami szerint a királyság már itt van, de még nincs teljesen itt, és ezek szerint a szentek már jelenleg is részesei a királyságnak, de még várakoznak egy teljesebb és dicsőségesebb formára, és ennek különböző szintjei léteznek a megközelítésekben. A kulcs igazán a még nem kérdése, hogy még mennyire nincs itt a királyság, és bizonyos írásrészeket helytelenül használnak arra, hogy a királyság már tulajdonképpen itt van. Máté 12.27-28 egy ilyen ige. És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki. Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok, ha pedig én Isten lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten királysága. Ez azonban semmi más nem jelent, mint hogy a messiási királyság köztük volt, tehát a királyság valóban a küszöbön állt, ha elfogadták volna a királyt. De egy nem elfogadott királlyal nincs királyság. De a küszöbön volt, és ott volt a király, és megtette azokat a csodákat, amivel bizonyítani akarta, hogy ő a király. Lukács 17.20-21. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jöjj el az Isten országa, felelt nekik és mondta, az Isten országa nem szemmel látható módon jön el, sem azt nem mondják ímé itt, vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van, a bennetek nem túl jó fordítás, mert igazán arra utal, hogy közöttetek van, Isten országa, közöttetek van, nem azt mondja, hogy bennetek. A görög az világos, a királyság közöttük már ott volt, de nem volt bennük, a királyság megérkezése ugyanis teljesen nyilvánvaló lesz. És a farizeusok nyilván itt az elhalasztott királyság miatt érdeklődnek az eljövetelről, és Jézus, mint a királyság képviselője, valóban közöttük volt. És furcsa lett volna a farizeusok, akik elutasították a királyt, és így a királyságot rendelkeztek volna a királysággal belül, bármilyen formában is. Tehát itt arról van szó, hogy a királyság közöttetek van, hogy a messiás ott volt közöttük, mint a király, de őt utasították el. És pontosan a farizeusok, akik elutasították, nem mondhatjuk rájuk, hogy a... Tehát nem, ugye innen is látszik, hogy a fordítás, hogy bennetek van, nem jó. Mert ezek nem voltak hívők. Aztán vannak bizonyos versek, amelyek a királyság egyetemes, illetve spirituális formájáról tanítanak, és ezek félreértést okozhatnak. Például a Kolosa 1.13 azt mondja, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának királyságába. Ez az egyetemes királyság leírására mutattam nektek, ugye láthatok az elején, hogy a királyságnak különböző megjelenési formái felismerhetőek, és az ige arról szól, hogy amikor elfogadjuk a messiást, a megváltót, akkor átmentünk az egyetemes királyságba és részesei vagyunk, sőt átmentünk a spirituális királyságba és részeseivé váltunk a spirituális királyságnak. Ettől azonban még a messiási királyság nincs jelen. Efézus 2:6 tisztázza pontosan ennek az igének a jelenlétét, jelentését, és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Tehát a test tagjai, Krisztusnak a követei, képviseljük ugyan a királyságot, amely nem ebből a világból való, Jézus szerint is Pilátusnak is ezt a választ adja. Látszik, hogy ennek a királyságnak abszolút nincs egy konfrontatív megjelenési formája. Sőt, a hitért a királyság követeinek el kell szenvedniük a bántalmazást. Nem amúgy kell elszenvedni, de nem lehet fegyverrel harcolni a hitért. Ez egy nagyon lényeges pont. Nem arról beszél, hogy nincs önvédelem, tehát nem kell félreérteni, hanem arról beszél, hogy a hitet nem lehet fegyverrel védeni és terjeszteni. Más verseket, ha kontextus nélkül néznek, azok is félreértéseket okozhatnak. Például a Jelenések 1:6, az beszél a szentek pozíciójáról a eljövendő földi királyságban, és tett minket királyokká és papokká, vagy inkább királyi papokká, az ő Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. Amen. De az előbb felolvasott Jelenések 5:10 pontosan tisztázza ezt az igét, hogy az uralkodás ideje a jövőben lesz. A nem teljesen világos részleteket a világos részek tükrében kell értelmezni. Tehát összefoglalva, sokan gondolják úgy, hogy a jelenlegi kor valamilyen formában Krisztus királysága, de nincs egyetlen olyan igehely, ami bizonyítaná ezt az egyébként általános nézetet. Péter a zsidóknak tartott prédikációja után, amiben Jesuához hívja őket, utalt arra, hogy majd ő fogja elhozni ezt a királyságot a második eljövetellel, és utána folytatja egy Tórából vett idézettel, és ez egy jól ismert profécia zsidók között. Péter megerősíti, hogy az a proféta, akiről beszél, ez Jézus, vagyis a királyság Mózestől Jézusig nem érte el a dicsőséges formáját, Izrael elvéti az elhívását, és nem váltak királyi papsággá. Tehát még mindig szükségük van a messiásra. Így a millénium, a földi messiási királyság szükségszerű folytatása a bibliai történetnek. A messiási királyságot nem helyettesíti az örökrend. Egy olyan végtelen időszak, amikor már mindenki ismeri az Urat. A messiási királyság az az időszak, amikor Izrael szent lesz, a világ világossága lesz, tanúságot tesz a királyról, amikor fej lesz és nem farok. Isten nem emelte Izraelt automatikusan erre a pozícióra. Az évezredek bukásai és szenvedései után lesz Izrael képes értékelni a messiás megváltó munkáját, és amikor a világ világossága lesz, nem ő lesz a forrás, hanem ő lesz az Isten dicsőségének a visszatükröződése. Tehát a messiás dicsősége beragyogja a királyságot, és Izrael a szentségében visszatükrözi azt. Amen.